Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke az Inforádió arénájának vendége. Az előbb beszélt arról a négy feltételről, amellyel elvállalja a jelölést. Ezt akkor, ha jól értem, 38 képviselő már osztja.
Igen.
Minden az ellenzéki párt, Jobbikot akkor ide nem számítva.
Igen.
És mínusz egyelőre az LMP? Így kell érteni?
És Kéz Zoltán még nem nyilatkozott.
És Kéz Zoltán még nem nyilatkozott.
Független, igen.
Független jelölt.
Igen.
Mi az oka annak ön szerint, hogy megint nem pártok jelölnek első körben köztársasági elnök jelöltet, hanem civilekre várnak? Látja ennek valami magyarázatát?
Hát ez egy bonyolult ügy, és hogy azt kell mondjam, hogy az én lelkemben is van ennek oka. Tehát egy újságíró elmúlt héten azt kérdezte tőlem, hogyha valamelyik pártól érkezett volna a felkérés, akkor is elvállaltam volna-e, és én némi gondolkodás után azt mondtam, hogy nem. Tehát ma Magyarországon van egy nagyon speciális helyzet. Ez a speciális helyzet az egy rókafogta csuka helyzet, mert egyrésztről az ellenzéki pártoknak nem jelentéktelen társadalmi befolyásuk van, de ez a nem jelentéktelen társadalmi befolyás, ez ebben a pillanatban nyilvánvalóan egyébként elégtelen ahhoz, vagy elégtelennek látszik, fogalmazok óvatosan, ahhoz, hogy hatalomra jussanak. Ugyanakkor ugye van egy várakozás a civilek iránt, ugye ennek sok fejezete volt, emlékezzen ön például arra, amire én is úgy emlékezem, hogy nagyon nagy várakozással tekintettem a Millaszínre lépésére, és nagy rokonszenvet éreztem. Hát ugye ezek folyamatosan újra termelődnek. Most például ugye egy új fiatal társaság az olimpia ellenes népszavazással, a Momentum lépett színre, amelyet hát ugyancsak mondjuk kívülről némi rokonszemvel, vagy nem azt mondom, rokonszemvel tekintek rájuk. Én mindig azt gondoltam, hogy jó lenne és szükséges volna új szereplők, ha új szereplők jelennének meg a politikai palettán. Hozzáteszem, és ezt is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy hihetetlenül jó lenne, hogyha ezek az új szereplők nem feltétlenül a nem tudom, baloldali önmeghatározással lépnének színre. Hogy egy példát mondjak, hát én nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha az Orbán rendszer jobboldali ellenzékeként az Eötvös József csoport szellemiségét látnám, és hát ugye nem a jelenlegi potens jobboldalinak mondott ellenzékét. De hát ugye a valóság az kemény dió, és nyilvánvalóan a valósággal kell az embernek alapvetően szembenéznie. Tehát van egy általános ellenszenv a pártokkal szemben a magyar társadalomban. Olyannyira, hogy nagyon sok civil, ugye, mint ördög a füstölőt, úgy kerül minden olyan helyszínt és minden olyan megnyilvánulást, ahol pártok jelen vannak. Ugyanakkor a képviseleti demokrácia elfogadói számára nincs választás. Tehát csak választásokon és pártok tudják a politikai hatalmat megszerezni. Ugye én nekem nagyon-nagyon rokonszenves volt annak idején az LMP indulása. Ott is voltam az LMP megalakulása körüli mozgalmakban, és támogatólag vettem ebben részt. Az LMP-ben is annak idején ugye nagyon nagy bizalmam volt. Itt tehát ugye az a helyzet, hogy van egy politikai pártokkal szembeni konkrét ellenszenv, és nem jelentéktelen az én tapasztalatom szerint a magyar társadalomban, legalábbis a politizáló részében, az az érzület sem, amelyik magát a pártrendszert is elutasítja, mely az én gondolkodásomtól messze áll. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell rajongani a pártokért, azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy én mindig kerültem egész életemben azt, hogy hogy valamilyen szervezeti kapcsolatom legyen egy politikai párttal, de az, hogy az alkotmányos rendszerben a demokratikus akaratképzésnek ennél jobb módját még nem találták ki, miközben nagyon sok mindent meg kéne változtatni a pártok körüli felfogásban, akár a szabályozásban is. Tehát mondjuk tehát a kérdésére azért, ugye a válasz az, hogy a jelenlegi magyarországi politikai viszonyok között egy pártjelölést én magam is elhárítottam volna, és az nem egy rossz dolog, hogy civil jelöltként kerültem így előtérbe, és a pártok is úgy nyilatkoztak, hogy engem, mint civil jelöltet támogattak, és nagyon érdekesek voltak ezek a nyilatkozatok. Majdnem mindegyik párt arra utalt, hogy legalábbis amelyeknek múltjuk van, hogy felidézte azt, hogy mennyire éles vitákban bíráltam az ő magatartásukat, amire hát most nem tudom, hogy sportszerűen, hogyha most kifejezetten kitérnék, hogy annak idején akár személyesen, akár az Eötvös Károly Intézet képviselőjeként néha hát tényleg nagyon csúnyákat mondtam a pártok magatartására, ezeket egyébként nyilván a mai napig fenn is tartom. Tehát például amikor ezt a korrupció ellenes pontot megfogalmaztam, akkor ezzel nyilvánvalóan arra is gondoltam, hogy azok a pártok, amelyekkel kapcsolatban ugye felmerül a korrupciós múlt, és néha vádként a jelenkori korrupciós hajlam is, hogyha ezeket a pontokat elfogadják, akkor hát ha nem kicsit szégyenlősen is talán, de hát a mögötte lévő értéket is, hogy Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémája a korrupció, és ugye nem egyszerűen arról van egyébként szó, hogy hány milliárdot lopnak el a közösből, ugye nyilván ez is érdekes, hanem hogy ez mennyire bénítóan hat a minden tekintetben az innovációra, akár a gazdaságban, akár a társadalmi életben.
Nem tart attól, hogy bokorita lesz a nemzeti együttműködés rendszerének kalapján. Fogják mondani, hogy olyan jó ez a rendszer, hogy még a legkövetkezetesebb bírálója is a szabályai szerint próbál valamit elérni a politikában.
Hát ez egy, igen, ez egy érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan nem megalapozott az a feltételezés. Ugye ez azt is hallottam, mi lesz, hogyha megválasztanak, mert azt mondják, hogy ugye Magyarországon ez is tudva levő, hogy egy úgynevezett gyenge köztársasági elnök ki rendszer van, tehát a köztársasági elnök nagyon sok tekintetben tudja akadályozni a kormányzati tevékenységet, de ha a kormányzat valamit nagyon a fejébe vesz, azt valószínűleg nem tudja megakadályozni, különösen abban az esetben, hogyha a köztársasági elnök ellenállásához nem partner az alkotmánybíróság. Tehát ugye amikor Sólyom nagyon hatékonyan lépett fel, és ugye ha mondjuk pozitív előd mintákat kell megnevezni, akkor nyilván egyik ilyen számomra Sólyom László, akinek az alkotmányos szigorát én helyeseltem, és sok tekintetben azt kell mondjam, hogy haszonélvezője voltam, ha úgy tetszik, személy szerint is, meg magyar állampolgárként is, hogy nem tud olyan nagyon sokat tenni, de ez a nem túl sok is sok. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nem tűr el ilyesmit. Erre mondjuk nagyon jó példa az én szívemhez ugyancsak rendkívül közel álló adatvédelmi biztos hivatala. Ugye az adatvédelmi biztosként egy szakmailag felkészült és nyilvánvalóan független személy Júri András működött, és a hivatalát egyszerűen megszüntették, aminek a jogszerűtlenségét aztán a luxemburgi bíróság, az Európai Unió bírósága ugye meg is állapította. Tehát az a helyzet nem fog előállni, hogy mutassa a rendszer a tágkeblűségét, engem megválasztana. Én egyébként ugye nyíltan rendszerkritikus vagyok, tehát én nem igen hiszek a rendszer evolúciós reformjaiban, hanem azt gondolom, hogy vissza kell állítani harmadik köztársaság alapvetően némi, nem lényegtelen eltérésekkel, de fővonalaiban a harmadik köztársaság alkotmányos rendszerét, harmadik köztársaság zülöttsége nélkül. Ez egy nagyon nehéz feladat.
Megérte. Azt is mondja, hogy a rendszer intézményi rendszerével kapcsolatban vagy kérdés van. Vagy együttműködik az ember, vagy nem működik együtt az ember vele. Igen. Ez most melyik, amikor ön beleáll egy ilyen folyamatban, ami a rendszer szabályai szerint működik?
Igen, egyébként én a legalitás talaján állok, tehát a törvényeket amúgy is betartom. Ugye van erre néhány fontos példa. Nem tudom, hát önnek erre hozzám hasonlóan emlékeznie kell, hogy 1985-ben ugye volt először Magyarországon a kommunista rendszer politikai sorsa szempontjából szerencsétlennek, de nyitásnak elképzelt rendelkezés, hogy addig az idősebb hallgatók erre emlékeznek, a többiek a történelemkönyvekből, az országgyűlési választások úgy néztek ki, minden körzetben egyetlen egy jelölt volt, a Hazafias Népfront jelöltje. És 85-ben ezt megnyitatták. És az a rendszerkritikus ellenzék, amelyik a kommunista rendszert egészében elutasította. Még annál sokkal radikálisabban, mint ahogy én gondolkozom a nemzeti együttműködés rendszeréről, mert ezt a rendszert tehát ennek a rendszernek az elemeiben én látom az alkotmányos zárványokat, ott ilyenek egyáltalán nem is voltak. Neki indultak az akkori ellenzék, hogy kihasználja a kettős jelölést, és egyébként én nagyon jó szívvel emlékszem Király Zoltánra, nyilván ön is emlékszik az ő nevére, aki csodák csodája bejutott, letette ott az esküt, és nagyon, nagyon derekhasan vitézkedett a pártállami parlamentben egyetlen egy független képviselőként. És aztán 1990-ben is ez történt, hogy a régi rendszer szabályai szerint folyt egy választás. Például láttam egy nyilatkozatát Orbán Viktornak, ugye akkor a liberális meggyőződésű, liberális politikus Orbán Viktor volt még az Orbán Viktor, aki annak idején ugye azt mondta, hogy ez egy pillanatnyi fagyott helyzet, bemegyünk a parlamentben a mostani szabályok szerint, és az első dolgunk lesz az alkotmány megváltoztatása. Egyébként hát Sólyom László a 80-as évek végén a környezetvédelmi mozgalmaknak a jogi tanácsadójaként abban nyújtott segítséget, hogy a pártállami jog a pártállami bíróságok rendszerében és a pártállami jog keretei között hogyan lehet a egyesülési gyülekezési jog kiskapuit kihasználni.
De senki nem kávézott Acél Györgyel. Senki nem kávézott Acél Györgyel. Van egy technikai szint, meg egy elvi szint, és a kettő külön válik?
Így van, pontosan. Tehát ez nagyon fontos, amit mondott, mert ezt nem tudom, hogy ezt tudja-e, vagy véletlenül jött ki. A demokratikus ellenzéknek a nagyon nagy vitái a 80-as években, ami szakadáshoz is vezetett, éppen erről szóltak, hogy leszabad-e ülni, kávézni Acél Györgyel a jó ügy érdekében. Acél György kereste a kapcsolatot a demokratikus ellenzékkel annak idején, és a demokratikus ellenzék egyik csoportja, Kis János volt ennek a hangadója akkor, azt mondta, hogy nem szabad Acél Györgyel leülni, kávézni. Volt olyan, aki meg azt mondta, hogy de igen, le kell ülni Acél Györgyel kávézni. Tehát az a csoport, amelyik a rendszerváltás egyik motorja volt, az volt az, amelyik teljes mértékben elutasította az együttműködést a pártállammal, ilyen bratizálós, közös tárgyalás, megbeszélni, hogy együtt mit csinálhatunk mondjuk a szektás ellenséggel szemben. És ez eredményes volt. Egyébként Kis János is a Vannak emberi jogaink című könyvében, ami szamizdat formájában jelent meg, abban is leírja azt, hogy ő mennyire támogatta és segítette azt a házas párt, aki nem házas párt, élettársi viszonyban élő párt, amely akik a jogaikat, a közös családi jogaikat próbálták védelmezni a pártállami igazságszolgáltatásban. Tehát ez nagyon jó, amit mondtad, ez egy Ezek technikai döntések, azt kell eldönteni, hogy mi az, ami közelebb visz az alkotmányosság eléréséhez, a vágyott negyedik köztársasághoz, és mi az, ami ettől távolít. Én a közös kávézást nem szeretném a mostani hatalom embereivel, igen.
Mi a véleménye a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelölt állításáról? Most már, mint jelöltnek, ilyenekről is nyilatkoznia kell. Pedig ez aztán pártpolitika.
Hát jó, nem vagyok benne biztos, hogy én nekem erről nyilatkoznom.
Kérdezni kell, biztos fogják. Most is kérdezem.
Ja, igen, tehát hát nekem ebben, hogy mondjam, semmiféle se befolyásom, se túlzottan határozott véleményem nincs, és nem is kell, hogy legyen, hiszen ugye én ez egy fontos elemény, feltételekkel vállaltam el ezt a jelölést, és a feltételeket elfogadta például az MSZP is, azzal, hogy az ő nyilatkozatukban is az volt, hogy engem, mint az MSZP korábbi kritikusát, és egyébként független civil jelöltet támogatnak. Én a Botka Lászlót soha életemben nem láttam, kivéve ugye képernyőn, tehát testi közelségben kézfogásnyira nem jutottam vele, egyetlen mondatot nem váltottunk. Azt tudom, hogy tényleg egy kifejezetten sikeres polgármester, és azt is hozzá kell tennem, hogy a menekült ügyben számomra nagyon rokonszenves, segítőkész vezetőként működött, és azt is lehetett látni, hogy a menekültek elleni hisztéria az ő példájukon és Szeged példáján is látszik, hogy az egy konstruált, mesterséges dolog volt, mert Szegeden az emberek egyébként, ugye Budapesten, erről nekem volt személyes tapasztalataim is voltak, Budapesten is sok ezer ember segített a menekülteknek. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy polgármesteri erényeit látom. A többiről meg nincsen ismeretem.
Jobbik támogatását elfogadná, és mi a véleménye arról, hogy van olyan volt szocialista politikus, miniszterelnök, Medgyessy Péter, aki szerint el kell gondolkodni ezen a problémán?
Hát az én számomra azt kell mondjam, hogy ez a dolog kifejezetten ideálisan alakult. Tehát az, hogy a Jobbik vezetői azt nyilatkozták rólam, hogy nem tartanak jó jelöltnek és nem támogatnak, ez az én belső indítatásaimmal teljesen egybeesik. Tehát én azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van. Még azt is mondom, hogy még azt is értékelem, hogy az édesanyámat se szitták. Tehát
nem sokat várt ezek szerint.
Tehát én azt gondolom, ezt vártam, ez nekem nem kedvezőtlen. Tehát én nem óhajtanám a Jobbik támogatását, ők meg nem óhajtanak engem támogatni. Azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van. Látom egyébként a Jobbik elnökének az erőfeszítéseit a tekintetben, hogy a Jobbik karakterén változtasson, de erre nekem, hát nem, ezt nekem nem kell kommentálnom. Egyébként pedig hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex dolog. Tehát ugye ez nem csak antiszemitizmus problémája, hanem az emberi méltóság általános kérdése. Tehát itt menekültekről is szó van, szexuális kisebbségekről is, ugye, hát 1 millió, vagy most nem tudom pontosan, mondjuk becslés szerint mondjuk 1 millió körüli roma honfitársunkról, tehát ez egy nagyon sokágú probléma, amit hát úgy lehet igazából értelmezni, hogyha egy pártról gondolkodnom kell, akkor nyilvánvalóan a múltbeli magatartása jelenlegi nyilatkozatokkal párban értelmezendő.
Hogy látja ennek az elnök jelölti folyamatnak az ívét? Mikor, körülbelül, hova fog eljutni ez a történet? Mi lesz a vége a jelölés, amikor összejön a 40, vagy nem jön össze a 40? Vagy van folytatása ennek?
Nézze, ugye alapvetően két eset van, hogy összejön a 40, vagy nem jön össze a 40. Ha összejön a 40, akkor az eddigi alkotmányos szokás szerint lesz lehetőségem arra, hogy a magyar parlament neogót boltívei alatt a kívánatos negyedik köztársaságról beszéljek.
Járt már ott, csak nem ebben a pozícióban.
Sokszor jártam egyébként, igen, és szépnek is tartom nagyon az épületet. A benne történő eseményeket azt nem mindig tölt el örömmel, de azért ez egy fontos csúcspontja lehet ennek a folyamatnak. Van az ívnek egy olyan része, hogy itt is beszélünk róla, vidéki városokba fogok eljutni, budapesti klubokba, ma is megyek egy helyre, és hát beszélünk erről szerintem nagyon is rokonszenves tárgyról, hogy milyennek képzeljük el a majdani alkotmányos Magyarországot, a közös hazánkat, amelyiket én ebben a tekintetben nyilván úgy tudom elképzelni, hogy ez, mint már mondtam, a jobb oldal és a bal oldal közös műve, és ez egy olyan együvé tartozást hoz ki, amelyik a későbbi politikai vitáknak a hangnemét és az egymásról való gondolkodását is meghatározhatja. Tehát ha létrejön az új alkotmány, amelyben megegyeznek az egyébként vitában álló csoportok, az egy olyan közösségi élmény, amelyiknek lenne hosszú távú hatása, és ha valaki azt mondja, hogy ez lehetetlen, akkor megint ugye példaként mondhatnám, hogy Németországban az alkotmány mögött teljes társadalmi konszenzus van. Az Egyesült Államokban minden fejlemény dacára az alkotmány mögött ott áll az egész nemzet, és az egész nemzet vitatja 200 éve az alkotmány egyes paragrafusait, tehát az alkotmány megoldásait. Tehát az, hogy a magyar népet nem érdekli az alkotmány, ez egy... hát egy látszat valósága. Nem igaz, hogy nem érdekli, mert amikor összekötjük azt, hogy a kishantos és az alkotmányos rendszer nyilvánvalóan összefügg, akkor akinek fontos kishantos, azt érdekelni fogja az alkotmányok. Ha meglátjuk, hogy a szegénység és az alkotmányos rendszer összefügg, aki érdekelt a szegénységben, az az alkotmányosságban is érdekelt, és így tovább.
De azt látja, hogy a magyar politikai rendszerben, amelynek képviselői a parlamentben valamikor dönthetnek az alkotmányról kétharmaddal, megvan az a vágy, hogy egy konszenzusos alkotmányt hozzanak létre, ahelyett, hogy a korábbi alkotmányt, ha többségre kerülnek, leverjék, és újat írjanak helyette?
Hát ezt egészen másként gondolom. Azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszere egészen brutális hibát vétett el akkor, amikor az alaptörvényt nem bocsátott a népszavazásra. Tehát az alaptörvény mögött az összes ideológikus mondat, amely a kommunizmus bűneiről szól, annak az összes mondatnak a dacára ott van ma is legitimációs forrásként a 49-es kommunista alkotmány. Tehát ez az egész kétharmados cucc, ez a 49-es kommunista alkotmányból van, ahogy egyébként hát nagyon fájdalmas, hogy a jogállami alkotmány, a 90-es alkotmány mögött is ott van a legalitás szempontjából, ott volt a 49-es alkotmány. És a nemzeti együttműködés rendszerének a alaptörvénye is, miközben a demokratikus alkotmányos hagyományok, azok az 1946. évi első törvényhez kötnek, amelyik értékeiben hát ma is, hogy mondjam, megdobogtatja a szívét annak, aki ismeri, és az 1848-as áprilisi törvények, valamint, ez már az én személyes meggyőződésem, a kiegyezés közjogi műve. Tehát akkor, amikor létrehozzuk a magyar köztársaság, vagy negyedik magyar köztársaság végleges alkotmányát, az alkotmány, az én felfogásom szerint egy eredeti alkotmányozás lesz, tehát nem a parlamentben fogják olyan egyszerűen kialkudni, hanem az lenne jó, hogyha egy alkotmányozó nemzetgyűlés fogadná el, és a magyar nép népszavazással erősítené meg. Tehát itt azt gondolom, hogy indokolt egy új lapot indítani, vagy új lapot nyitni, és ezt ugye akkor nevezhetjük majd Magyarország végleges alkotmányának. Jó, persze a véglegesség az, az, hát az mindig kérdéses. Ugye nyilván nem ezer évre szólna, de az emberi élet perspektívájában azt gondolom, hogy több nemzedék számára lehetővé tenni egy remény szerint prosperáló és győztes ország megalkotását.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán, Erdei Tamás és Széchenyi Ágnes szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.